Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterének 10. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Balog Iván 1956-ban született Budapesten. Általános iskoláit Tiszaújvárosban, középiskoláit Debrecenben végezte. 1974-ben a debreceni Tóth Árpád gimnáziumban érettségizett. 1979-ben a Jate jogtudományi karán jogi, 1990-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán szociológusi diplomát szerzett. Joghallgatóként Pólai Elemértől, szociológus növendékként Bertalan Lászlótól és Csontos Lászlótól tanult a legtöbbet. 1979 és 1985 között csak szellemi szabad foglalkozásuként dolgozhatott. 1985 óta a Szegedi Egyetem szociológia tanszékének oktatója, 2008-tól mint egyetemi docens. PhD disszertációját 2004-ben védte meg. Számos tudományos pályázatban vett részt, így többek között Bibó István szegedi egyetemi előadásainak kiadásában is. Alapító tagja a Bibó István szellemi műhelynek. Több a Bibó életmű feldolgozásával foglalkozó alapítványnál dolgozott kurátorként. 65 tudományos közleményéből a politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról című könyve emelhető ki. Az elmúlt években több ösztöndíjat is kapott Bibó recepciójának feltárására, amelynek során Párizsban is végzett kutatásokat. Bibó István munkássága mellett főleg a zsidóság identitásával, asszimilációjával és az antiszemitizmussal, valamint ifjúságszociológiával foglalkozik. Felkérem dr. Balog Iván docens urat, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! A mai napon a következő témákkal fogunk foglalkozni. Az elsővel és a harmadikkal röviden. Az elsővel azért röviden, mert Bibó saját maga sem tartotta annyira fontosnak a személyét, és ő elsősorban a közélettel és az ottani kötelességeivel foglalkozott. A harmadikkal sajnálatos, hogy csak keveset tudok foglalkozni, mert ezek a legérdekesebbek. Bibó igazi nagy művei, a hisztéria esettanulmányai, amelyeket a 40-es évektől kezdve írt, tulajdonképpen mind-mind a hisztériáról szólnak. Ki volt Bibó István? Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy Bibónak az egész életpályája a kibékíthetetlennek látszó ellentétek feloldásáról szól. Ő ennek szentelte saját magát, vagyis az olyan helyzeteknek, amikor mindenki más már föladja. Bizonyos értelemben Bibó egy politikai krizeológusnak, vagy traumatológusnak is tekinthető. Nemzetközi jogászként tulajdonképpen mind a II. Világháború alatt, mind pedig az 1956-os forradalom során békét próbált csinálni, közvetíteni próbált olyan felek között, akik tulajdonképpen egyáltalán nem is állnak szóba egymással, nem is hajlandók erre, sőt, büszkék erre. És ugyanezt tette Bibó 1945 és 48 között a koalíciós időszakban, és egy késői nemzetközi jogi munkájában, ahol a közel-keleti és a ciprusi békecsinálás lehetőségeit latolgatta, de voltak éppen a zsidó kérdés tanulmánya, amit 1948-ban írt, szintén hasonló céllal íródott. Lássuk röviden azokat a tudósokat, akik elsősorban hatottak rá. El kell mondani, hogy a piaristáknál járt városunkban, gimnáziumban, és a jogot is itt végezte el, és így lett az úgynevezett szegedi iskola tagja, Horváth Barna jogfilozófus tanítványaként. Tőle veszi át a szinopszis koncepcióját, amellyel az egyensúlyról valott felfogását alapozza meg, erről majd még később. De nagy hatással volt rá a nagy olasz történész Guglielmo Ferrero is. Ő pedig a félelemről vallott felfogásával hatott Piborra, aki már korábban kidolgozott egy kényszerelméletet, majd később kifejtem, hogy mi az összefüggés a kettő között. És még egy harmadik nagy történész, a magyar Hajnal István, aki viszont a kényszer ellentétéről, a szabadságról vallott felfogását inspirálta Bibónak. Nézzük röviden, sajnos erre is csak kevés idő van, életének legfontosabb állomásait. Miután tanult egyetemünkön, tanított is, 46 és 50 között a jogi karona politika tanszék professzora volt. Aztán 50 és 56 között csak könyvtárosként dolgozhatott, elküldték a kommunista hatalom átvétel után, nem lehetett többé professzor, és aztán jön Bibó egész életének a leghíresebb epizódja, amikor a Nagy Imre kormány államminisztereként 56. november 4-én, amikor a szovjetek elfoglalják a parlamentet, és a Nagy Imre kormány összes tagja már elmenekül. Bibó egyedül továbbra is teszi a dolgát, a kötelességét, és tárgyal a szovjet csapatokkal, akik elfoglalják a parlamentet. Itt már fölvetődik a Bibó recepció egyik kulcskérdése, nevezetesen, hogy hős volt-e vagy naív, majd látni fogjuk, hogy egyik sem. 58-ban emiatt aztán életfogytiglani börtönre ítélik, 63-ban szabadul, de később is egész életét belső emigrációban tölti. Ő soha nem egyezett ki a Kádár rendszerrel, és így érthető, hogy halála után a Kádár rendszer különböző ellenzéki frakcióinak, a népieknek és a demokratikus ellenzékieknek is egyfajta közös nevezőt jelentett az ő szellemisége, és így a rendszerváltáshoz is tulajdonképpen posztumusz hozzájárult. Még mielőtt elkezdeném tárgyalni a politikai hisztériákat, majd előbb a kényszerelméletre térek rá, lássuk, mi is az a politikai hisztéria. Szóval mindenek előtt tisztáznunk kell azt, hogy ez politikai hisztéria, nem egyén lélektani értelemben vett hisztéria. Szóval ne gondoljunk hisztiző emberekre, de hisztérikus hajlamú politikusokra se, Tordjára se. Egész másról van szó. Bibó két dolgot ért politikai közösségi hisztérián. Az egyik az úgynevezett nagy félelmek, amelyek rendszerváltásokkor, forradalmakkor, háborúkkor, polgárháborúkkor alakulnak ki, és egy másik dolog, ez valóban Bibó saját szellemi terméke, amit ő elsősorban ért politikai hisztérián, az a valóságtól való menekülés, másrészt a feladatok előli menekülés. Ez elsősorban a politikai osztályra, az elitre vonatkozik, amivel együtt jár egyfajta narcizmus. Vagyis az adott politikai közösség és főleg elitje saját magát tulajdonképpen angyalnak, egy teljesen ártatlan valakinek tartja, akinek csak erényei vannak. És az összes többieket, a külvilágot pedig mind-mind ördögnek, mind-mind csupa gazembernek, aki ő neki csak tartozik, akivel szemben neki csak követelni valója van. A Kényszer jogszabadság című munkát láthatták, ugye közben itt a kényszerelméletről fogok beszélni, tehát arról a teóriáról, amit Bibó István 1935-ös jogtudományi disszertáció könyvboncolgatásában fejtett ki. De mielőtt még belemennék a könyvboncolgatásába, két mottóval szeretném mindezt kezdeni. Az egyik nem ebből a tanulmányból való, egy 45-ös híres Bibó tanulmányból, amikor Bibó a koalíció pártjai között próbált békét teremteni, és elérni, hogy azok szót értsenek egymással. Így kezdődik a Magyar Demokrácia Válsága című írása. Ezzel a két mondattal: a magyar demokrácia válságban van. Ez még egy szokványos mondat. Gyakran hallunk ilyesmit, hogy válság van. A második mondat az már érdekes. Válságban van, mondja Bibó, mert félelemben él. Föl lehet tenni a kérdést, hogy miért van válság attól, hogyha félelem van. Úgy tudjuk általában, hogy válság akkor van, ha már bekövetkezik az, amitől félünk. Ha már van katasztrófa, ha van polgárháború, háború, forradalom, ellenforradalom, stb. Hogyha halottak hevernek az utcákon, de amikor az emberek még csak attól félnek, hogy majd lesz háború, stb., de még nincs, az miért válság? Tehetnénk föl a kérdést. Tehát ez nagyon jellemző tulajdonképpen Bibó gondolkodására. Ő ugyanis azt állítja, hogy bizony a félelem is már önmagába véve a legfőbb rossz. Tehát nem kell egyáltalában véve bekövetkezni annak, amit gondolatban anticipálunk, elővételezünk. Egy másik fontos motto már magához a Kényszer, jog, szabadság című műhöz, aminek a címlapját láthatták, ugye annak a sárga kiadványnak. Coactus tamen volui. Ez eredetileg Cicerótól származik. Kényszerítettek, mégis én akartam. Ebben az az érdekes, és az benne a paradox, ez tudatosan egy paradoxon, hogy ha valaki arra hivatkozik, hogy őt kényszerítették, az általában azt akarja ezzel mondani, hogy nekem semmi közöm ehhez az egészhez. Ezt rám oktrojálták, ez nem én vagyok. Márpedig, és ez nagyon jól látja Cicero és Bibó is, őt követve, hogy bizony a kényszerítettség folyamata azt jelenti, hogy az elején még nem akartam, pont az ellenkezőjét akartam, amire kényszerítenek, de miközben kényszerítenek, miközben abriktolnak, miközben fenyegetnek, az akaratom lassacskán meghajlik az erősebb fél előtt, és lassan én magam is azonosulok az agresszorral, és a végén én magam is a saját szabad akaratomból elfogadom azt, amire kényszerítenek. És valóban ezért igaz, kényszerítettek, mégis én akartam. Most ebben persze van egy pokoli önellentmondás, hát ezért is választotta ezt a paradoxont Bibó István a kényszerjogszabadság mottójának, mert tulajdonképpen olyasmit akarok, amit eredendőleg nem akartam. Azt akarom, amit nem akarok. Menjünk végig akkor, hogy mi jellemzi ezt a kényszerélményt. Ebből fakadóan Bibó egy pszichologizáló felfogás keretein belül veszi végig ezeket a sajátságokat. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez az én interpretációm. Tulajdonképpen a Bibó és akárki másnak az életműve is arra való, hogy szellemi táplálékként beleharapjunk és elfogyasszuk, és a saját magunkévá tegyük, ha úgy tetszik. Mindenek előtt természetesen traumatizál. Hogyha kényszerítenek minket, hogyha erőszakot tesznek rajtunk, a legszörnyűbb ilyen esetek tulajdonképpen a nemi erőszak esetei, az mindenféleképpen számunkra sérelem, trauma. Másrészt, hát nyilvánvaló ilyenkor megoldhatatlan dilemma elé kerülünk, úgy érezzük, hogy zsákutcába jutottunk, kényszerhelyzetben, kényszerpályán vagyok, szokták mondani ilyenkor, mind a mai napig a magyar politikusok, meg a magyar közbeszédben, ez nagyon elterjedt, kialakult egy valóságos kényszerpálya diskurzus. Az ország már évszázadokkal ezelőtt kényszerpályára került,
és a politikai elit az soha nem tehet semmiről, hiszen a nagyhatalmak diktátumának kénytelen engedelmeskedni. Nagyon gyakori beszéd ez a magyar politikai diskurzusban. Természetesen ugyanakkor nyilván igazságtalannak érezzük mindezt. A gyerekek szokták azt mondani, hogy ez nem ér. Belül gondolja ezt persze a kényszerített, mert kifelé elmondani ezt nem meri, mert fél. Ez is tulajdonképpen evidencia, csak gondoljuk végig, akit kényszerítenek, az nyilván félelemből enged a kényszernek. És mindezek következtében szerencsétlen áldozatnak érzi magát. Tehetetlen tárgynak, nem alajnak, nem cselekvő szubjektumnak, puszta bábunak, aki nem tehet az egészről. Mindez persze nem más, mint a felelősség elhárítása, a felelősségvállalás elutasítása, ami, azért gondoljunk bele, tulajdonképpen egy gyermeki attitűd. A felnőttség nem csak az egyén számára, hanem a politikában, a demokráciában is ott kezdődik, mikor valaki elvállalja a felelősséget a saját tetteiért, a saját döntéséért. És kérdezhetné valaki itt az Isten szerelmére, mit döntött el a kényszerített? Hát kényszer alatt áll, hol itt a döntés? Most itt van egy nagyon fontos ugrópont. Ez az egyik leglényegesebb momentum az egész tanulmányban. Bibó azt állítja, hogy a kényszerítés esetén, hát természetesen a kényszerítő felelősségét kell mindenek előtt fölvetni. De a kényszer alatt álló felelőssége soha nem nulla. Mindig van valamennyi mozgástere, mert ő maga döntötte el végül is, hogy enged a kényszernek. És ennyiben felelős. Nem igazándiból véve nem puszta bábú és nem puszta tárgy az alvó ember, akinek a kezét vezeti, amivel aláírja a szerződést, amivel mondjuk eladja a saját házát a feje fölül, nem áll kényszer alatt. Csak öntudatánál levő embert lehet kényszeríteni. Csak az öntudatánál levő ember dönt a saját akaratszabadságánál fogva, hogy ő föladja a játszmát, és pont az ellenkezőjét fogja belülről is akarni, mint amit akart, máskülönben előbb-utóbb az ilyesmiért gyomorfekét lehet kapni. Tehát azonosulni kell előbb-utóbb vele. És nyilvánvaló, akit ugyanakkor ilyesmi ért, azért elégtételt fog keresni. Helyre szeretné állítani az eredeti állapotot. Azt, amit ő még eleinte akart, mert azért sose felejti el, hogy mi volt az eredeti szándéka. Közben persze kényszerűleg, mondani se kell, alkalmazkodik hozzá. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy ez van, ezt kell szeretni. Vagyis, hogy tulajdonképpen az kell, ami van. Ez egy skizofrén helyzet. Paradox és skizofrén, önellentmondó helyzet. Meggyőzzük magukat arról, amit eredetileg, illetve az ellenkezőjéről, amit eredetileg akartunk. Hamis helyzet ez. Ezt azért hangsúlyozom, mert a későbbi bibói hisztéria elemzésekben ez egy centrális fogalom. Nem fordul elő a kényszer jogszabadságban. Ugye mondtam, hogy én a saját interpretációmat prezentálom itt, tulajdonképpen azt csinálom, hogy veszem a kényszer jogszabadságot, és afelől nyújtok egy olvasatot a későbbi bibói művekről. És félrevezető tapasztalatot eredményez. A félrevezető tapasztalat reális, mondja Bibó, hiszen hát tényleg kényszerítenek, tehát amit ilyenkor érzünk, az teljesen valóságos. Csak hogy éppen annak következtében, hogy traumatizál, hogy hihetetlenül erős ez az élmény, amikor azt érzem, hogy valamit, amit tőlem teljesen idegen, velem teljesen ellentétes, rám oktrojálnak, ez annyira erős, hogy tulajdonképpen csak ezt az egy dolgot fogom egyfolytában érzékelni, és a valóság többi tényeitől, információitól tulajdonképpen ez el is zár, elszeparál. Engem. Vagyis tulajdonképpen foglaljuk össze egy szóval. A kényszerélmény dehumanizál. Most itt föl lehet tenni a kérdést, hogy hát ez egy nagyon szépen hangzó kifejezés, ugye, dehumanizál, de igazándiból, szóval mit jelent ez ténylegesen? Tehát nem üres szólam ez. És ilyenkor persze rá lehet kérdezni arra, hogy miért, mi humanizál. És aztán arra is, hogy mi humán, mi emberi, mi az ember, ki az ember. Vagyis milyen emberképe van Bibó Istvánnak, mik az antropológiai előfeltevései. Van egy kéziratban maradt előadás szövege, Ellentétpárok ez a címe, amelyben Bibó jellemzi, leírja, körülírja, hogy milyen főbb tulajdonságai vannak az embernek. Tehát mi az igazi emberi természet? Töréken, gyöngébb és mégis erősebb, és ezt hangsúlyoznám, személyes lény. Individuum. Gyöngét kíváncsi, megint fontos momentum következik, alkotó, építő és vállalkozó kedvű, tehát kreatív. Ő maga teremti a saját valóságát. És szintén lényeges, kockázat és kalandkereső. A kockázat fogalmát azért emelném ki, mert nagyon közel áll a félelemhez. Ahol kockázat van, ami kockázatos, az nagyon könnyen félelmetessé is válhat. Nagyon kicsi a rés a között, ami kockázatos, és ami félelmet okoz. Pontosan azért lehet az ember kitéve a félelemnek, mert az ember eredendőleg, az emberi körülmény eredendően sérülékeny, veszélyeztetett, bizonytalan. Mindezt az igazi emberi természetet veszi el a kényszerélmény dehumanizáló hatása. Lássuk ezek után, hogy ezekben a bizonyos hisztéria esettanulmányokban, ami tulajdonképpen az egész bibói életmű bizonyos értelemben, mi az a plusz, amit Bibó hozzátesz a kényszerről vallott felfogásához. Ezt már egy konkrét történeti anyagon, politikai anyagon dolgozta ki, amikor a legsúlyosabb, a legmegoldhatatlanabb, a legkibékíthetetlenebbnek látszó politikai, társadalmi, ideológiai vagy etnikumok közti konfliktusokkal foglalkozott. Az első, amit itt szeretnék megemlíteni, Bibó egy francia követője, egy Emmanuel Terre nevű francia antropológus hívja fel arra a figyelmet, hogy Bibónál a hisztéria mindig kétoldali. Nagyon érdekes egyébként, hogy Franciaországban sokszor eredetibb Bibó interpretációk születnek, mint mi nálunk. Ott nincs ugyanis hőskultusz Bibóval kapcsolatban. És valóban Bibó is hangsúlyozza azt, hogy a hisztéria, a közösségi hisztéria az egész közösség állapota. Tehát nem a jobboldali, nem a baloldali, nem X vagy Y párté, nem X vagy Y politikusé, vagy ideológiái, és itt tovább, és itt tovább. Az egész közösségé, itt persze megint egy képzeletbeli vitapartner föltehetné a kérdést, hogy mi az, hogy az egész közösség állapota. Nehogy már mindenkire ráhúzzuk a vizes lepedőt, és egyáltalán véve, tehát mit jelent itt ebből a szempontból a hisztéria? Ugye erről már beszéltem korábban. Nos, az első, ami itt válaszként kínálkozik, az, hogy itt nem abban az értelemben beszél Bibó emberi közösségekről, hogy az mondjuk X-ből, Y-ból, Z-ből és egy felsorolható embertömegből áll, hanem ez egy bizonyos kommunikációs erőtér, amelyben az emberek mindig félreértik egymást. Tehát egy olyan struktúrája van, hogy abban az üzenetek mindig gellert kapnak. A zsidókérdés tanulmányban van például egy példa, igen, hát hogy másképp lenne, arról, hogy a háziasszony és a háztartási alkalmazott, mondja Bibó, mindig rossz tapasztalatokat szerez egymásról, akkor is, hogyha mind a kettő hótrendes ember. És ugyanígy, mondja a Bibó, a politikai hisztéria hordozói is lehetnek teljesen normális, okos, rendes emberek. Tehát ne egyéni patológiákat, személyiségzavarokat keressünk itt a háttérben. Itt tulajdonképpen egy tömegpszichológiai, szociálpszichológiai felfogásról van szó. Ja, beszéltem az előbb arról, hogy a kényszerém és skizofréniát okoz bizonyos értelemben. A politikai skizofrénia ritkán fordul elő Bibó szótárában, de szintén nagyon lényeges. Ilyen például a jobb és baloldal vitája, amiről még szó lesz. Ilyen a két Magyarország, manapság vagy a népi urbánus ellentét. De nem csak Magyarországon van ilyen, hát a jobb és baloldal az nemzetközi és nagyon hosszú tradíciójú, és ugyanígy hasonló két Németország, két Olaszország, két Franciaország, van másút is. Most következik ennek a hisztéria koncepciónak egy olyan része, amit nem könnyű megérteni, de nem ésszel nehéz felfogni, mert semmi különös nincs benne. Érzelmileg nehéz, én azt gondolom, mindezzel azonosulni, mert szóval bele kell gondolni abba, hogy a hisztéria az áldozat tulajdonsága. A kényszernek is van áldozata. Tehát a kényszerített félről van szó. És itt a nagy erkölcsi probléma és érzelmi probléma az, hogy az angol azt mondja, hogy blame the victim, ne hibáztasd az áldozatot. A legnagyobb gaztettek egyike, amit ember ember ellen elkövethet, az, hogyha nem elég, hogy bántották, hanem még ráadásul még ő ráverik azt a balhét, amit nem ő követett el, hanem ő vele szemben követtek el. Márpedig Bibó azt mondja, hogy a politikai hisztériát az jellemzi, hogy akik ezt hordozzák, azok úgy gondolják, hogy mindenki csak az ő adósuk. Hogy nekik csak követelni valójuk van másokkal szemben, ők nem tartoznak senkinek semmivel, ők nem kötelesek semmire, mások kötelesek, nekik elégtételt szolgáltatni. És szóval tulajdonképpen azt is szeretném itt kiemelni, hogy ez tulajdonképpen egy folyamatelemzés. Tehát nem csak a kiinduló pont lényeges, és nem csak a végpont, hanem az is, ami a kettő között van. Ezt nagyon plasztikusan ábrázolja Bibó. Nevezetesen, hogy itt arról van szó, ugye nem véletlenül szerepel itt fölírva, hogy a hisztérikusnak a folyamat kezdetén még igaza van, igaza volt. De végül is a hisztérikus beleszeret ebbe, és ennek nyomán beleszeret önmagába. Beleszeret a sértett, szerencsétlen, üldözött áldozatnak a pozíciójába, és előbb-utóbb ez a folyamat eszkalálódik. És pontosan ennek nyomán szakítja meg a kapcsolatot a valósággal, amiről már beszéltem, és ennek nyomán fordul el a valós feladataitól, és fordul álproblémák felé, és álmegoldások felé. Tulajdonképpen egyfajta járadékneurózis ez, ezt Kulcsár István, Adler követő magyar pszichológus fogalmazta így, de itt utalni lehet magára Adlerre is, és pedig azért, mert hatott Bibóra. Adlertől maradt fenn az a mondás, hogy sokszor az a legnagyobb baj, hogyha valakinek igaza van. Ez megint provokatív, paradoxonszerű megfogalmazás. Miért baj az? Hát az éppen, hogy nagyon is jó. Hogyha biztosra vetjük, hogy igazunk van, hát éppen itt van a kutya elásva, éppen ez nem stimmel, amikor valaki már nem keresi az igazságot, hanem abóvó eldöntötte, hogy hol az igazság, és nála ráadásul, és ez fix, és semmiféle kritika vagy önkritika nem érheti ezt, akkor indul el valaki vagy valakik egy bizonyos lejtőn, ami nagyon nehéz megállni. És ezt a folyamatot ábrázolja Bibó, hogy hogyan rohan egyre gyorsabban lefelé a lejtőn a hisztérikus politikai közösség. Ekkor már nem csak a trauma megismétlődésétől félnek, attól is félnek, szóval hangsúlyozni szeretném, hogy nem képzelt betegről, vagy képzelt áldozatról van szó. Valódi traumákról, valódi sérelmekről, valódi igazságtalanságokról. Ha nem így lenne, akkor ez az egész nem is lenne probléma. Akkor az egészet el lehetne söpörni az asztalról, mondván, hogy fikció az egész. Éppen ezért rettenetesen fogós kérdés ez, és én ugye mondtam, hogy Bibó éppen a legfogósabb az olyan kérdéseknek szentelte magát, amikor mindenki más már legyint és föladja. Szóval igazándiból Bibó akkor aktivizálódik. Tehát ekkor már nem egyszerűen csak attól fél a hisztérikus politikai közösség, hogy megismétlődik a trauma, hanem mivel már beleszeretett a szerencsétlen áldozat szerepébe, akinek mindig igaza van, igazándiból attól fél, hogy egyszer ki fog derülni, hogy hát, ha mégsem így van, ha megkérdőjeleződik, az, amit ő magától értetődőnek, és szentnek, és sérthetetlennek vesz. Pontosan az a morális felsőbbrendűség és a privilegizáltság érzése az, ami őt motiválja. És, mint említettem, ugye a hisztéria éppen ennek következtében nem csak az egyénileg is hisztériások, lehet a sajátja, hanem, ahogy Bibó fogalmaz, hadgyermekes családanyáké és a légynek mit sem vétő, magasztos, szellemű és erkölcsű embereké is, a hisztéria normalizálódhat. És pedig ez azért van így, mert a hisztérikus világkép, mondja Bibó, zárt és tökéletes, megmagyaráz mindent és igazol mindent, és mindaz, amit állít. És amit előír, tökéletesen megfelel egymásnak, minden stimmel benne. Nem folytattam itt az idézetet, úgy folytatja Bibó, hogy hát azért stimmel benne, mert olyas valaki agyalta ki ezt az egészet, aki éppen a valóság elől bújik el és menekül bele ebbe a teljesen zárt, steril világba. Éppen az az egésszel a baj. Szóval ott nem stimmel, hogy túlságosan is stimmel. Hogy semmiféle visszacsatolás nem lehetséges. Ez egy dogma rendszer, ami teljesen kerekded, és állandóan, önjáróan újra termeli saját magát. Nem kell ezért feltétlenül mindig akut válságokat keresni, amelyek hisztériatermőek, mondja Bibó, illetve... Szóval nincs mindig akut katasztrófa ilyen esetben konszolidált rendszerekben is, nagyon jó prosperáló rendszerekben is lehet hisztéria. És mégis közben hamis helyzetben van az adott politikai közösség, mondja Bibó, mint ahogyan ez így volt szerinte a kiegyezés kor és a Kádár rendszer idején is. Még egy nagyon lényeges dolog. Mi van akkor, hogyha tekintettel arra, hogy a hisztérikusoknak, mondom, igazuk van. Mi van akkor, ha ezt elismeri a környezet? Mi van, ha belátja, hogy valóban tenni kéne valamit, adni kéne valamit nekik, tartozunk valamivel nekik? Ilyenkor következik be ennek az eszkalációnak és a lejtőn való lefelé száguldásnak egy következő végzetes fázisa, a hisztéria ekkor csak fokozódik, mert a hisztérikus ebben a saját maga igazolását látja. Úgy gondolja, hogy nalám, mégiscsak helyes volt mindaz, amit korábban gondoltam és tettem, és az elégtétel, amit kapott, olyan további anyagi és pszichológiai kielégüléshez juttatja, hogy utána újra meg újra megint kér belőle még többet, és pontosan ez az, ami aztán végül is egy ördögi körforgást eredményez. Bibó azt mondja, hogy ha el akarjuk kerülni ezt a mókus kereket, ami megállíthatatlan, akkor bele kell nyugodnunk abba, hogy az elégtétel csak korlátozott lehet, és egyszeri. Tehát ha már helyreállt a kibillent erkölcsi világrend, akkor utána az elégtétel keresést abba kell hagyni, mert ebbe bele lehet rokkanni. És csak korlátozott lehet. Tehát le kell mondani arról is, hogy teljes egészében kárpótlást kapjon valaki, vagy valakik azokért a sérelmekért, amelyek érték, azokért a veszteségekért. Mert ellenkező esetben továbbra is Don Quixote módra továbbra is kergetünk olyan álmokat, amelyek megvalósíthatatlanok. Benne fogunk maradni ettől a valóságtól elszeparált álomvilágban. Itt már lassacskán a hisztéria terápiájára terelődik a szó. Nagyon furcsa jószág a hisztéria, mert tulajdonképpen a természetéből adódóan, tehát ez érthető, gondoljunk bele, csak belülről kritizálható. Egyrészt azért, mert ugye beszéltem a kényszerrel kapcsolatban a felelősségvállalásról, ez csak önkéntes lehet. Tehát felszólítani se lehet senkit se erre. Mert akkor már az egészet megette a fene. Tehát ez olyan dolog, amit mindenki csak ilyen Münchhausen báró módra tud megcsinálni, hogy saját hajánál fogva húzza ki magát a slamasztikából. Tehát a felnőttség az pontosan ott kezdődik, amikor valaki képes lesz a saját lábára állni. Ez azt jelenti, hogy csak belülről oldható fel esetleg a hisztéria. Bibó is, mint keresztény úriember, aki 45 előtt maga is antiszemita volt, pontosan ezt próbálta meg. Bizonyos értelemben Bibóra az jellemző, hogy félig ki is lép abból a közösségből, amelyhez tartozik, de nem teljesen. Hiszen, mint említettem, Bibó nemzetközi közvetítőnek készült. A közvetítő az pedig határok között járkál. Közösségek határait is átlépi. Sehova se tartozik igazából, de éppen ez szükséges ahhoz, hogy közvetíteni tudjon. Szóval félig belül van, félig kívül van mindenütt. De igazándiból sehol nincs otthon. Ez a Bibó recepciónak egy másik, nagyon nagy, talán megoldhatatlan problémája. A saját hisztériánk ellen könnyebb küzdeni. Ugye ez következik mindebből, ami szintén paradoxon. Bibó egész munkássága tele van paradoxonokkal, ő nagyon szerette is ezeket, és éppen, hogy feloldani próbálta őket, ugye láthattuk a coactus tamen voluit. A másnak a hisztériája ellen nem csak azért nehéz küzdeni, mert azzal az övét erősítjük, hiszen ha a másik hisztérikus, akkor ebben is csak támadást és bántást fog látni, és még infantilisebb módon, még jobban megsértődve fog rá reagálni, és csak növekszik a hisztériája. Tehát ennek se füle, se farka. A saját hisztériánk is növekszik ezáltal. Ha másokat leckésztetünk, ha úgy gondoljuk, hogy mi nekünk aztán semmiféle közünk nincs ez az egészhez, majd én megmutatom nektek, majd én megtanítalak titeket arra, hogy hogyan kell ezt csinálni, ez nyilvánvalóan megint csak egyfajta önkritikátlanságot eredményez. Itt már az egyensúlya kapcsolatban nem csak a politikai hisztéria lelki terápiájáról van szó, hanem olyan társadalom-elméleti előfeltevésekről, amelyeknek az alapjait Bibó István a Kényszer, jog, szabadság című munkájában dolgozta ki. Mindenek előtt az egyensúly az a jelezetesen bibói harmadik utat jelenti. Ez nem sajátosan magyarul, tehát nem így kell érteni a harmadik utat, hanem általában mindenféle rossz véglet, mindenféle terméketlen vita, mindenféle állellentét feloldására való kísérlet. Ez a szinopszisnek a koncepciója, amit Horváth Barnától vett át a szerző. A szinopszis az ellentétes szempontok együtt szemlélése, ugye szünopszisz, egybelátás. A szinopszis tulajdonképpen ebből következőleg egyfajta dialektika, de nem hegeli marxi dialektika, tehát nem tör szintézisre, megelégszik ennél kevesebbel is. A szintézistől eltérően a szinopszis megvalósítója nincs hatalmon, ő csak közvetít. Tehát nem fölé rendelt helyzetben van, hanem mellé rendelt helyzetben. Ő tulajdonképpen mediál, vagy egyfajta terápiát folytat. Ez a szinopszis létrejöhet egymással szemben álló értékrendek között. Ezt Horváth Barnától tanulta Bibó, aki azt mondta, hogy ilyen esetben azokat a látszólag végső értékeket, amelyeket a vitatkozó és egymás megérteni nem akaró felek vallanak, vissza lehet vezetni mindig közös értékekre. Ki lehet mutatni, hogy tulajdonképpen van köztük közös nevező. És még szinopszis szükséges a van és a kell, a lét és a legyen, a valóságos, a lehetséges és a kívánatos között is. Erre pedig leginkább alkalmasak az eljárások, ez egy sajátosan Horváth Barnától származó fogalom, amit Bibó is átvett, az eljárási társadalom elmélet képviselői voltak ők. Az eljárás az az elvek és a valóság kölcsönös egymáshoz egyeztetése. Tehát nem csak az elvek alkalmazása a gyakorlatra, hanem adott esetben visszafelé az elvek módosítása is a tények függvényében. Ha viszont ezekkel valami nem stimmel, ha nincsenek, vagy rosszak, akkor az a bizonyos hamis helyzet lesz az eredmény, amiről beszéltem. Hatalmi egyensúly is egyúttal, mindez itt Hajnal Istvánra támaszkodik Bibó, aki a középkortól kezdve bemutatta, hogyan alakultak ki szabadságintézmények, elsősorban Nyugat-Európában, a szerződésszerűség által, ami azt jelenti, hogy nem jön létre hatalomkoncentráció és zsarnokság, hanem a kölcsönösség, egymás kölcsönös elismerése, egyfajta kölcsönös legitimálódás alakul ki. Ugyanakkor vigyázzunk arra, hogy a szinopszis koncepcióját olyas valakik dolgozták ki, akik soha nem éltek működő demokráciában. Igazándiból nem tudták, hogy mi az, éltek külföldön, de ők igazándiból azt szerették volna, hogy legyen demokrácia. Ők meg akarták alkotni a demokráciát, és erre kellett neki a szinopszis. Tehát ez tulajdonképpen egy predemokratikus felfogás, itt van közvetítő, tehát még nincs igazán verseny. És itt térnék ki arra is, hogy a Bibót nagyon nehéz besorolni, éppen az egyensúlyozó, az együtt szemlélő felfogása következtében, akármelyik ideológiai tradícióba, mert Bibó egyszerre volt konzervatív, szocialista és liberális, sőt anarchista, és ugyanakkor egyik sem. És ennek tulajdonképpen az az oka, hogy ő egy rendszerváltó teoretikus, aki nem kimondottan bizonyos ideológiák szerint gondolkodik, hanem ő egy olyan rendszert akart megalkotni, ahol vannak konzervatívok, szocialisták és liberálisok is, és azokat a játékszabályokat akarta kitalálni, amelyek alapján ezek egy demokráciában egymással versenyezhetnek, vagy akár együtt is működhetnek. És még azt is hozzá kell tennem, hogy igazándiból a sajátosan bibói ideológia az egy szabadság ideológia. A Szabadság szerető ember 10 parancsolata című híres bibó írásban a szabadságot nem csak a zsarnokság vagy a privilégiumok akadályozzák, hanem a kizsákmányolás is. Tehát tulajdonképpen a kényszer ellentétét, a szabadságot nagyon következetesen végig gondolta Bibó. Lássuk most előadásunk utolsó részét, ami vállaltan és sajnálatosan rövid lesz. Az igazán izgalmas hisztéria esettanulmányokat, mindaz, amit eddig elmondtam, az csak a csontváz. Az igazán érdekes húsa, vére az egésznek ezután következik. Az első ilyen hisztéria típus a jobb és baloldal vitája, ami Bibó szerint, és itt Ferréróra támaszkodik, a francia forradalomból ered, mert ennek a hamis helyzete az volt, hogy a szabadságot kényszerrel, terrorral akarta elterjeszteni, ez nyilvánvalóan egy képtelen, abszurd önellentmondás. És így jött létre a modern európai politikában az a rossz tradíció, hogy egyfelől vannak a jobboldaliak, akik úgymond reakciósok, és vannak a baloldaliak, akik mindig mindent úgymond fel akarnak forgatni, és mindig forradalmat akarnak. Ez tulajdonképpen egyfajta politikai skizofrénia. Az egyikük mindig azt akarja, és azt hajtja mindig, mint a pereces, hogy legyen forradalom, a másik meg azt, hogy ne legyen forradalom, mondja Bibó. Márpedig vannak helyzetek, amikor tényleg le kell cserélni azt, ami már nem jó és nem működik, és vannak helyzetek, amikor pedig meg kell tartani, mert az még mindig jó. Tehát nem érdemes rácsavarodni egyikre sem. A nacionalizmus esetében a hamis helyzetet az alakítja ki, hogy a népszuverenitás, amelyik a monarchikus szuverenitást fölváltotta, tulajdonképpen belpolitikai szempontból a demokráciát jelenti, külpolitikailag az önrendelkezést, de főleg Közép-Kelet-Európában és Németországban a modern történelemben a kettő szörnyűséges módon szembe került. És kialakult egy borzalmas irányzat, az antidemokratikus nacionalizmus, amelyik úgy akar a nemzet számára szabadságot, hogy közben belül ne legyen szabadság a belpolitikában. Úgy akar függetlenséget, hogy közben diktatúra van. És tulajdonképpen a politikai skizofrénia legsúlyosabb fajtája a fasizmus, amelyben összekapcsolódik ez az előbbi antidemokratikus nacionalizmus, egy másik ilyen nonsenszel és egy ilyen önellentmondó, rókafogta csuka jellegű abszurdummal. A fasizmus, mondja Bibó, egyszerre próbál reakciós is lenni, meg forradalmár is. A reakciós forradalom végül összekapcsolódva az antidemokratikus nacionalizmussal végül azt eredményezi, hogy a fasizmus az egyetlen olyan ideológia, amelyben egyáltalán nincsenek értékek, mondja ő. Hogyha nem pusztított volna semmit sem a fasizmus, ez is bőven elég lenne, mert a sajátos bibói felfogásban, amelyik ugye emlékezhetünk rá, érték és érték, érték és tény közti egyensúlyt és szinopszist ír elő, az, hogyha egyáltalán nincsenek értékek, az már önmagában a legfőbb rossz. És végül Bibó zsidókérdés tanulmánya, ahol a hamis helyzetet az idézi elő, hogy a kereszténységnek az egyenlőség eszményét tulajdonképpen a középkori társadalom szervezet egy egyenlőtlenséggel váltotta föl. Bibó keresztény gondolkodó volt, bár ez nagyon keveset emlegeti, az ő számára a kereszténység elsősorban a mindenki egyenlő emberi méltóságának az elvét jelenti, és ezt a zsidókra nem vonatkoztatták. A félrevezető tapasztalat pedig ezen a téren az, hogy évszázadok során hangsúlyozni kell kölcsönösen dehumanizált eljárások és magatartásformák is és egy kommunikációs torzult erőtér alakult ki, ahol hangsúlyozni kell azt, hogy itt nem a kognitív sémák torzak, tehát nem itt van a kutya elásva. Tehát hiába próbáljuk meg megtanítani az embereket arra, hogy ne általánosítsanak elhamarkodottan, mert tulajdonképpen, ha maga a zsidók és nem zsidók közti kommunikáció dehumanizált, akkor lényegében véve már maga a valóság is eltorzul, mondja Bibó, és igazándiból nem lehet csodálkozni azon, hogyha azok a félrevezető tapasztalatok, amelyeket erről szerzünk, olyanok, amilyenek. Ez tulajdonképpen Bibónak abból a szempontból egyedülálló tanulmánya, hogy az antiszemita egyébként egy olyan embertípus, aki nem szokott önkritikát gyakorolni. Ő ragaszkodik az előítéletéhez. Úgyhogy tulajdonképpen világviszonylatban példátlan az a felelősségvállalás, amit a saját fejével gondolkodva, a saját lelkiismeretével megküzdve Bibó itt a zsidókérdés tanulmányban számunkra prezentál. Hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmet.
Köszönjük docens úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Hát engem elgondolkodtatott ez az egész előadás, főleg az a része, amikor azt tetszett említeni, hogy Bibó minden volt egyszerre, volt konzervatív, liberális. Végigfutottam, vagyis lejátszottam magamba, hogy ez hogy lehet, tehát egy ember hogy lehet minden. És arra a következtetésre jutottam, hogy hogyha ő egy olyan politikai rendszert gondolt el, ami szép és jó, tulajdonképpen ezt nem tudta volna megvalósítani, mert a ő személyisége, illetve az ő elgondolásai minden elvet tartalmaztak, ami egyfelől nyilván jó, de hát nem biztos, hogy egy politikai rendszerben ez stabil lehet. Hát mindenkinek sosem lehet jót tenni. Ezt legyen szíves fejtse ki, hogy ebből neki adódhatta gondjai?
Köszönöm. Nézze, tulajdonképpen egy jól működő demokráciában vannak európai konzervatívok, európai szocialisták és európai liberálisok, és aztán hol az egyikük nyer a választásokon, hol a másik, hol a harmadik. Tehát ennyiből szerintem a dolog stimmelhet. Az más kérdés az, hogy itt ma Magyarországon ez nem működik rendesen, de nagyon sokszor ki lett már ezt próbálva, és kiderült, hogy működhet más helyeken. Másrészt beszéltem arról, hogy igazándiból Bibó ideológiája szabadság ideológia. Ez azt jelenti, hogy egyrészt Bibó liberális szocialista. A liberális szocializmusnak Magyarországon nagyon nagy hagyományai vannak, Jászi Oszkár is például az volt. Ez részben abból következik, hogy Magyarországon a megkésettség miatt, tehát akik liberálisok voltak, azok egyszer s mind már látták azt is, hogy a liberál kapitalizmus mekkora egyenlőtlenségeket terem, tehát őnekik már bizonyos akik szocialistának is kellett lenni, hogyha nem akarták teljesen homokba dugni a fejüket a tények elől. Igazándiból egyébként az a fogós kérdés, hogy hogy lehet valaki konzervatív is, időnként aki liberális szocialista. Szóval ez tényleg furcsa hangzik. Nos, Bibó nemzetközi jogászként, nemzetközi kapcsolatológusként volt konzervatív. Ő azt mondja, hogy a modern nemzetközi kapcsolatok története hanyatlás történet. A középkorban voltak olyan csaták, ahol csak néhány ember esett el. Tehát akkor még tudtak szabályokat követően, fair play-t követve, lovagiasan harcolni. Nem voltak pusztító tömegháborúk, voltak persze, de többnyire a vallásháborúk voltak azok, vagy a más vallásúak között lezajlók. És a középkorban tudtak békét kötni, mondja Bibó, ami azért volt így, mert akkor volt a monarchikus szuverenitás, ami azt jelentette, mondja ő, nagyon okosan ebből lehet látni, hogy mennyire elfogulatlan és bátran gondolkodó szerző volt. Ennek következtében a koronás fők, az uralkodók adhatták, vehették a területeket szerződéssel. Tehát ahogyan autót eladhatok magának, vagy maga nekem a lakását, és így tovább, ugyanúgy tartományokat lehetett egymás között csereberélni, még háború nélkül is, és ez egyúttal ez azt jelentette, hogy az alattvalókat is lényegében eladták. Mert az alattvalók úgy voltak szocializálva, hogy a mindenkori uralkodó Isten kegyelméből uralkodik. Szót kell fogadni neki. És ez egy demokráciában már nem megy. Hát most gondoljuk bele, mit szólnánk, hogyha most bejönne valaki, és azt mondaná egy másik konferencia, és azt mondaná, hogy hölgyeim és uraim, holnaptól kezdve Csongrád megye Romániához tartozik. Mert mondjuk, nem tudom én, Bajnai Gordon eladta Romániának, és mindenki föl lenne háborodva. Vagy eladta Szerbiának. Tehát most ez nem egyszerűen csak azért lenne fölháborító, mert volt régtől fogva román-magyar, meg szerb-magyar ellentét. Nem, hogyha akárhol is lehetünk, most nem kell Magyarországon lenni ehhez, a föld bármely pontján mindenütt az embereknek a biska kinyílna a zsebébe. Bibó nem akarja visszabombázni természetesen a modernitást a kőkorszakba, és nem akarja visszafelé forgatni a történelem kerekét, és így tovább, csak azt mondja, hogy valamit a középkorban, ami nagyon lényeges, nemzetközi konfliktusokat kezelni sokkal jobban tudtak, mint ma. Ez egy nagy hamis helyzet, mondja ő, mert manapság az emberek nem fogadják el ezeket az eljárásokat, mert a szerződés, a területcsere, stb. Ezek mind eljárások. Ezért írta tulajdonképpen a 70-es évekbeli nagy nemzetközi jogi munkáját, a Nemzetközi Államközösség Bénultsága címmel, ugye itt foglalkozik a közel-kelet és a ciprusi békecsinálással, erről már beszéltem, megpróbálja mégis az úgynevezett nagyhatalmi koncertet föltámasztani, ami annak idején például a bécsi kongresszus után még működött, ugye azt hozta létre tulajdonképpen. Most ez bizonyos fokig valóban utópia. Mert Bibó 1971-ben azt gondolja, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok adott esetben együtt működhetne a világ béke érdekében, és szinopszissal megpróbálja kimutatni, hogy tulajdonképpen a szocializmus, amit a Szovjetunió vállal, és a liberalizmus, amit az amerikaiak vállalnak, az bizonyos alapvető értékekben, ugye Horváth Barna módján, bizonyos alapvető értékekbe egyezik, mert valahol, valamikor mind a kettő az emberi méltóság tisztelete alapján jött létre, a szabadságot mindegyik értéknél tartja, és így tovább. De hangsúlyozni szeretném, hogy tehát, nem válaszoltam a saját magam által föltett kérdésre semmi teljesen, nem csak az önére. Hős volt vagy naív? Nem. Egyik sem volt. Bibó egyszerűen csak következetesen követte saját kényszer, jog, szabadság című tanulmányát, amiből az derül ki, hogy a majdnem lehetetlen kényszer helyzetben is van egy bizonyos néhány százaléknyi mozgástér, és akkor abban, ha lehet mozogni, mozogni is kell. Minden helyzetben, amit meg lehet csinálni, amit tőlünk telik, azt meg kell próbálni. És akkor nyugodtan nézhetünk a tükörbe. Tehát ez tulajdonképpen nem hősiesség, nem naivitás, nem utópizmus, hanem a saját egészen eredeti teóriáját nagyon alaposan végiggondolta ez az ember, és a saját életére is alkalmazta. Tehát élet és mű egyfajta egysége ez, úgy, hogy közben, ugye mondom, maga a szerző a magánélettel soha nem foglalkozott, azt nem teregette ki. Tehát ő benne volt egyfajta ilyen puritán, valóban ilyen kálvinista etosz. Ő elsősorban azokkal a kötelességeivel foglalkozott, ugye leginkább 56. november 4-én, amit őt, mint a köz által megválasztott szemét kötelezték. Nem tudom, hogy kielégítő-e ez, mert persze bizonyos fokig Bibó egy tragikus és bizonyos fokig jézusi figura. Tehát ilyen értelemben állandóan kérdőjeleket hagy bennünk, és egyfajta ilyen kihívást intéz hozzá, mint ahogy Jézus figurája is. Tehát az is bizonyos értelemben, persze, ha úgy veszük, az az áldozat, amit hozott, az bizonyos fokig érthetetlen. Tehát tulajdonképpen szóval itt látszik, hogy keresztény gondolkodóról van szó.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Kovács Lajos, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának tudományos munkatársa tartja meg Színes, illatos vagy büdös című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!